Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Köszöntjük Önöket ismét, a Halis Podcastot hallgatják. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Egy olyan témáról lesz a mai podcastban, ami azt gondolom minden baráti beszélgetésben, bárhol, bármiről van szó, biztos, hogy témaként felmerül. Ez pedig a foci, a magyar foci, és ha már Nagy Kanizsán vagyunk, akkor a kanizsai foci. No de hogy jön a focihoz a kultúra?
Két könyve is megjelent már Laszák Gézának. Én a 60 év a fociban Nagy Kanizsán címűt kezdtem el olvasni, és hát nagyon érdekes sztorikkal találkoztam. Milyen volt élőben látni Puskást?
Hát ez egy csodálatos eset volt, akkor én éppen 10 éves voltam, 1955-ben, és a régi Maor pályán volt ez a meccs, ott a gépgyár és a fúrás között terült ez a pálya. 12.000 vagy 13.000 néző volt, tehát fél kanizsa ott volt szinte, parádé volt. Én bekerültem a labdaszedők közé, Zalai Jóska, aki kapus volt, benn van a könyvben, apámnál volt, és akkor én éppen ott voltam, azt mondta, hogy beviszem a gyereket a labdaszedőnek. Hát én így kerültem oda, és már első pillanattól kezdve láttam őket, amikor jöttek ki bemelegíteni, Puskás, Kocsis, Hidegkuti, Lantos, Grosics nem volt itt, hanem a Fazekas védett az első fél időben, másodikban meg a Danka Imre. Van egy érdekes párhuzam, mert 63-ban én elkerültem Pécsre, és a Danka Imre kapustársa lehettem. Ez egy óriási dolog. Tehát 55-ben labdaszedő vagyok a kapu mögött, 63-ban meg kapustársa vagyok. Én akkor láttam a Puskásékat, hát az valami fenomenális volt. Az, hogy 13 gólt rúgtak, ma többet is. Hát nekem ez volt az első igazi futball élményem.
Mikor kezdett el focizni, vagy a futballhoz közel kerülni?
Most van még korábbi 53-ban, apám ugye szintén futballkapus volt.
Akkor nem volt kérdés.
Nem volt kérdés. És 53. november 25-én volt a magyar-angol, amikor nyertünk 6-3-ra, azt apámmal rádión hallgattam. 8 éves voltam. Akkor bennem volt a futball, akkor már beégett az agyamba. Tehát nem véletlen, hogy ezekre emlékezem végig. Már akkor újságokat bújtam, összeállításokat nézegettem.
Azt is tudjuk, hogy volt korosztályos válogatott. Igen. Is. Milyen érzés válogatott mezben hát futballozni?
Én nekem különösen, mert akkor nagyon nagy presztízse volt ennek a dolognak. Ma már más a helyzet. 1963-ban, akkor én már itt a felnőtt csapatba védtem, NB3-ba, a régi NB3-ba, és akkor elkerültem Pécsre, és közben volt egy olyan torna, megye válogatottak tornája, Tatán. Zala megye válogatottban ugye voltunk, a bányászból 8-an voltunk, 2-en voltak Egerszegről, tehát akkor a különbség volt. Egy fiú, a Bánáti, az meg a vasútból volt, tehát a kezdő csapatban 8 kanizsai volt, és ott nagyon jó szerepeltünk, így beválogatott a válogatott keretbe. 64-ben részt vettünk Hollandiába az UEFA tornán. A spanyolok ellen védtem, a belgák ellen egy másik kapus védett. Hát kikaptunk 2-0-ra, mert nem fél jobb volt, ennyi volt a történet, de hát az valami fenomenális. De előtte még volt egy osztrák-magyar válogatott meccs, és ott előmérkőzést játszottunk az osztrákokkal, és ott nyertünk 2-0-ra. És amikor már a vége fele járt a mi meccsünknek, már tele volt a stadion. 70.000 néző volt. Ez valami csodálatos érzés volt.
Melyik a legmeghatározóbb élménye a futballal kapcsolatban?
Ez a ifi válogatottság mindenképpen, NB1-be léthettem, Kanizsán szerintem sztárkapus voltam abban az időben. Az egy ilyen folyamatos dolog volt. Aztán edzőként kezdtem, kapusedzőként kitűnő kapusokat sikerült nevennem, köztük a fiamat, aki 4x4-es meccset játszott, 5x-ös nagyválogatottat, de hát a többiek is, akiket neveltem. Aztán még egy nagyon nagy meghatározó esemény volt, amikor megalapítottuk a utánpótlás labdarúgó egyesületet, mert 2002-ben megszűnt. Mi 2003-ban Szarkas anyja és néhány ismerősömmel a Géza fiam alapítványára alapozva. És birtokba vettük az Olajbányás stadiont, ahol térdig érő volt a fű. Ez azóta is működik.
Mondta, hogy sztárkapus volt Kanizsán. Mit jelentett ez a hétköznapokban? Na, tehát hogy képzeljük ezt el?
Másképp, mint ma. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen minden játékosnak volt munkahelye.
Állam nem a fociból éltek kifejezetten?
Nem. Fúrásnál, gépgyárba helyeztek a játékost, üveggyárba, én a Kögáznál voltam. Aztán volt, aki tanult, köztük én is, különböző technikum, minden, és akkor utána ugye elhelyezkedtünk, amikor abba hagytuk a futballt, amellett meg edzősködtünk. Azért mondom a sztárt, mert abban az időben ugye a tévén nem nagyon néztek emberek meccseket.
Rádió hallgatták.
Rádión esetleg, de azt meg nem látták. Az emberek jöttek meccsre. A vasárnapok, a város megmozdult, az utcák elcsendesedtek, első számú voltam a kapuba.
Járt ez valamivel a hétköznapi életbe? Hogy azért bement mondjuk egy presszóba.
Szirtes Pista bácsi, aki egyébként a harmadik könyvemben, ami majd lesz, 1920-30-as években, fiatal játékvezető volt. Később banknak a vezetője volt, és abban az időben 73-ról beszélünk, akkor nagy szurkolónk volt. Egyik meccs után lejött pályára, mondja, hogy van a Géza, jó ment a játék, minden örülünk neki. Hát mondom, Pista bácsi, egy gond van, nincs telefonunk. Vonalas telefonhoz nem lehetett csak úgy hozzájutni.
Így van, ezt igényelni kellett.
Igényelni. Pista bácsi, jó, övétem meg van a telefon. Ilyenek voltak. Hát más különösen nem, mert ugyanannyiba került minden, mint másnak. Azontól meg ugye az ember fiatal volt, még a lányok is jobban kedvelték.
A könyvben is elhangzik az, hogy hát a Vlaszák család az egy kapus dinasztia. Mi a jó kapus titka?
A kapus az egy magányos csapatjátékos. Ezt is bátorság kell. Ott kezdődik, hogy bemer állni a kapuba, elmer vetődni, nem fáj, esik, megtanul gurulni, stb. És az a technikát.
Nem félt először?
Nem. Én soha nem féltem. Én az első percük kezdve kapuba voltam, és soha nem féltem. Apám, nekem nem is rúgott kapura sose. Nem tanított ő engem. Lementünk a térre, aztán minden bele, nem kell, este hazajött, mi van fiam, lerúgtad a cipőret, le, majd veszünk másikat. És akkor 59-ben ugye bekerültem a klubhoz, bányásznak hívták, ott lenne a régi pályán, és akkor 59-től már permanens kapus folyamatosan, csak a kapuba voltam.
Na mitől voltak önök jobb kapusok, mint az átlag kapus? Szakmailag hogy lehet ezt megfogalmazni?
Egy jó kapus, azt mondják, hogy az a meccsek 70%-án nem hibázik. Tehát jól véd. Egy-egy esetben benne van a hiba is. A másik kapus, az meg pontosan a fordítottja, bravúrokra is képes, de potyagolókra is. Az az igazi jó kapus, azért a Gézát jó kapusnak tartották itt a több évig a fiam, mert nagyon megbízható volt.
Tehát fegyelmezettség, megbízhatóság.
Megbízhatóság, keveset hibázik, magabiztos, jól irányít, tehát tulajdonképpen a kapusnak vezető típusnak kell lenni. Mert amely kapus halk, nem beszél, az nem jó. Testi adottság természetes, ugye, hogy gyors legyen a kapus, rugonyos.
Ha jó legyen
kapus,
magas, az is egy adottság.
Lehetőleg nem magas legyen, sőt, most már a 2 méter alul nem is nincsenek kapusok. A mi időnkben a mi 178 centinkkel egész jó szinten voltunk, mert talán 182 volt a Géczi Pista, meg még néhányan. A többiek mind 175-178 centiek voltunk. Mi
édesapja milyen kapus volt?
Azt mondta mindig, hogy jó. Érdekes, Kanizsáról származott el, védett Győri Dacba, Székesfehérvári Arakba, és a ZTE-be fejezte be, Egerszegen. Na most őnek olyan szakmája volt, kötélgyártó volt. Tehát abban a szakmában dolgozott, akkor Fehérvárra nem tudom kinél dolgozott, ott az a Székesfehérvári Araknak a kapusa volt, Egerszegen meg a Monták köteles, meg azt is tudom.
És itt hol dolgozott Kanizsán?
Maszek volt. Nekem ez gondot is okozott 59-ben, hogy Maszek volt, mert egyből nem kerülhettem be a középiskolába.
Hova járt egyébként, hol végzett?
Az a következő út eljött, akkor nekem be kellett mennem a gépgyárba. Ipari tanulónak, Esztergárd. Oda se akartak bevenni, mert oda meg a gépgyári dolgozóknak a gyerekeit vették fel. Én úgy kerültem be, futballprotekció.
Miért kezdett el könyvet írni erről az egészről?
Nem, az a következő története. Kezembe került Barbalics Lajos könyv. Nagy Kanizs a története. 10 éve körülbelül már ennek a dolognak, és belenézek, és kanizsai futballról írtak. És mondom ennek a hölgynek, hogy 10-be volt az első futballmeccs, hivatalos Kanizsán, azt mondja, meg kell írni. 10 éve mondta nekem, hogy írj meg. Nem foglalkoztam vele. És pár éve ugrott be nekem, hogy nekem rengeteg újságcikk, mert én, amikor rólam írtak, én ezt elraktam. Hétfő reggel az volt az első, hogy mentem az újságoshoz, sport. Na, akkor gondoltam én, hogy meg kéne írni. És elkezdtem gondolkodni, hogy mennyi mindenre emlékezem én. Hihetetlen. Én nagyon szeretek ide járni. Mert ez egy nagyon jó hely, nyugodt hely, intelligens emberekkel találkozom nagyon sokan, és az itteni dolgozók meg fantasztikus előzékenyek voltak, mindenki segítőkész. Én a könyvtárnak csak hálába tartozom. 3 helyen lehet megtalálni Kanizsán. Uszodába, könyvtárba, meg az Olajbányán stadionban. FC Kanizsánál vagyok koordinátor beosztásban, és a U17 meg a U16-os korosztálynak egyik edzője vagyok. Érvényes UEFA licenszem van, úgyhogy dolgozom aktívan.
Na és mennyire változtak a gyerekek? A gyerekek focihoz való viszonya?
Hát másképp nőttek fel a gyerekek, akikkel én együtt játszottam, azok már mind nagypapák. A fiam is más korosztály volt, amikor kezdett még a mostaniak is. A hozzáállás elsősorban a mentalitás, sokféle információ érheti őket, okostelefontól kezdve, mit tudom én már, milyen ketyerék vannak. Más, mint ami nekünk volt, nem volt telefon, semmi. Sőt, már az edzéseket is van, aki nagyon szívesen kihagyja. Más lett a világ. Más lett.
Nehéz vagy könnyű ehhez alkalmazkodni önnek, aki azért tud viszonyítani?
Nagyon nehéz. Én nem irigylem a mostani utánpótlás edzőket, akik most kezdik a pályát, mert ez nagyon nehéz. Nekünk sem volt könnyű, de jóval egyszerűbb volt. Ma nehéz. Én azért érzem magam szerencsésnek, mert én most is tudok alkalmazkodni ehhez.
Nem is olyan régen, talán egy-két hónapja a Nemzeti Sport hozta le azt, hogy Holzer Ádám, a Ferencváros volt kapusa, mennyi könyvet olvas el havi szinten. Úgy a sajtóban ez úgy futott végig, hogy ez mekkora szenzáció. Hogy egy futballista olvas. Ez a beépült sztereotípia. Ez tényleg igaz a futballistákra?
Régenben sem volt igaz, hogy a buta futballista. Nem igaz ez. A kapusok között is van, aki olyan, mint Holzer, aki sokat olvas, meg olyan is van, aki egy újságot nem olvas el. Én például mindig olvasott voltam.
Mennyire fontos mondjuk utánpótlás edzőként arra sarkalni, hogy egyrészt tanuljon is az a gyerek, hogy olvasson?
Pontosan ezért vagyok, olyan, amilyen, ezért is tisztelnek, mert én ugyanaz való, értelmes, tanuljon, jobb futballista is lesz, meg jobb ember lesz. Nekünk, amikor elindítottuk a úgynevezett Faller-féle csapatot 2003-ban, azok most 28 évesek. Markek Tomika. Most került be NB1-be például kapusként a Felcsúton. Az a csapat, azok a gyerekek, az 80%-a diplomás. Egyetemet végzett diplomás. 3-4 gyerek nem végzett egyetemet, igaz, hogy azok meg jobb futballisták lettek, de nagy része diplomás. Nekem csak egyetlen gondom van azzal, hogy egy sőt hoz.
Beszéljünk a készülőkönyvről.
Mi is lesz a témája? Milyen állapotban van, mikor olvashatjuk?
Kezdetektől. Tehát amit említettem, az a Barbalics féle. Ugye 1910. június 27-én játszották a katonaréti pályán. Sörös hordókra voltak a lécek rakva, ott ültek az emberek. Kereskedelmistáknak volt csapatuk, meg egy volt ilyen, hogy ifjúság képző. Azok játszottak egy meccset, a meccset a dr. Mező Ferenc vezette, aki Pestről hozta le a labdát, mert ő Pesten élt már. A címe körülbelül az lesz, hogy kanizsai futball történetek a kezdetektől. Valahogy így.
Vlaszák Gézának köszönjük szépen. Aki nem csak olvassa, de rendszeresen szurkol is a jelenlegi kanizsai foci csapatnak, az a következő beszélgető társunk, aki nem először szerepel egyébként a podcastban.
Kálovics Tibor szurkolói minőségben mutatom be, tehát mint a nagykanizsai szurkoló tábor egyik oszlopos tagja.
Mióta tart ez a foci szerelem?
A labdarúgás szeretete az gyerekkorom óta, olyan 6 éves korom óta, holland-belga EB óta. 8-9 éve járok most már rendszeresen, heti rendszerességgel meccsre. Tavaly előtt kezdtem el így idegenbe utazni a Fene Gyerekek szurkolói csoporttal.
Ti vagytok az ilyen állandó szurkoló bázisa a kanizsai csapatnak?
Mondhatjuk, van egy 8-9 ember, aki általában így minden hétvégén ott van az idegenbeli meccseken is.
Miért?
A csapatnak a szeretete visz bennünket, illetve a társaság az kiváló ezeken az alkalmakon. Elbeszélgetünk az utakon, akkor utána egy jó tevédelünk. A meccs az nem mindig jó, meg a teljesítmény, de mindig pozitívan jövünk haza általában.
Most milyen érzés neked részt venni ebbe a beszélgetésbe? Itt ül velünk Vasszák Géza is.
Géza bácsi ténylegesen egy helyi futballlegenda, úgyhogy megtisztelve érzem magam, és nehéz is megszólalnom így ilyen sztorik után.
Könyveit gondolom ismered.
Meg is vannak. Nagyszerű dolognak tartom, hogy a helyi sporttörténetet így felelevenítik, és eklatáns példa erre ez a két könyv szerintem. Mert fontos, hogy tisztában legyünk ezzel, hogy micsoda sportmúltja van Nagykanizsának, mert ma mit hall az ember a korosztályát, hogy Nagykanizsán nincsen semmi, meg hát nem is érdemes elmenni sehova. Érdemes kijönni meccsre.
De te lexikonszerűen tudod a magyar foci legfontosabb esemény, nyomon kíséred, jó a memóriád, és mindent megjegyzel, vagy kigyűjtöd, vagy...
Ilyen szempontból én nekem szerencsés vagyok, mert jó a memóriám így a sporttörténetben. Foglalkozom nem csak labdarúgással, hanem rengeteg sportággal, és megjegyzek dolgokat. Meg hát egy ilyen lassan most már 1000 darabos magánkönyvtáram van itt sportkönyvekből, sportújságokból, magazinokból.
a jelenlegi FC Nagykanizsát mi lehet a jövője? Mi a realitás, hogy a csapat hosszú távon az NB3-ban marad, vagy azért lehet előre is lépni?
Rövid távon azt mondom, hogy meg lehet idén is mondjuk ez a 6-8. hely, és hát nagyon-nagyon reménykedem abban, hogy fejlődik a csapat, és akkor esetleg harcba lehetnénk az NB2-ért.
Ha a kanizsai fociról beszélgetünk, még ha csak úgy kezdtük el, hogy kulturális szempontból, könyvekről, történetről, élményekről beszélgettünk, azért a jelen mellett sem menjünk el. És ha jelen, akkor ki lenne kompetensebb személy, mint az FC Nagykanizsa Egyesület elnökségi tagja, az FC Nagykanizsa Kft. Ügyvezetője, Láncos Attila. A kanizsai futball, mit gondolsz most, milyen helyzetben van?
A kanizsai foci szerintem ugyanolyan nagyon nehéz helyzetben van, ahogy a város egyéb sportegyesületei, vagy akár az élete. Azért lemaradásba vagyunk a környező városokhoz képest, mint infrastruktúrában, mint eredményekben. Hát ennek ugye több összetevője van. Nyilván, ha általánosságban beszélünk, egyre kevesebb gyerek születik, nagyon széles a paletta egyébként a sportágakat tekintve Nagykanizsán. Kiválasztási rendszer szempontjából már talán az obitól kellene kezdeni, vagy nagyon hiányzik egy sportiskola, ahol ezeket a képességeket szaktanárok, edzők segítségével lehetne specifikálni és orientálni a gyerekek szempontjából. Mi azt mondhatjuk, hogy azért jó helyzetben vagyunk, mert 150-200 gyerek közötti utánpótláskorú sportolóval rendelkezünk, de nyilván ugyanez a célja mondjuk a kézilabdának, vízilabdának és hasonló egyesületeknek. Most olyan szempontból talán nem választ a gyerek, mert NB1-es klubja ugye nincs a városnak, talán a vízilabda van a legközelebb és a futszál ehhez. Nálunk nagyon nagy probléma volt, hogy ezelőtt, talán 5-6 évvel kezdődött el egy felnőtt foci, azelőtt 14 évig nem volt felnőtt labdarúgás, ami azt jelenti, hogy egy utánpótláskorú labdarúgó számára ott véget ért a kanizsai foci, és környező falvakba vagy megyei csapatokba tudtak elmenni focizni, vagy illetve jelenleg is így van, hogy kinőttek ezek a labdarúgó akadémiák, ahol a tehetséges gyerekeket elviszik, úgyhogy komoly konkurenciák vannak. Nyilván nekünk az a célunk, hogy minél több jó képességű, jól képzett gyereket neveljünk az egyesületünkbe, akiket majd a felnőtt csapatba be tudjunk építeni. Elsődleges célja a felnőtt csapatnak is, hogy nagykanizsai vagy megyei kötődésű játékosokkal álljunk fel, és ugyanezeket a tehetségeket, ha elvitték az akadémiák, akkor a felnőtt foci részére próbáljuk majd visszahozni ide Nagykanizsára. De milyen nehéz, amikor már fiatalon a legjobb játékosokat kiveszik a korosztályból, és akkor mégis eredményt kellene elérni, milyen visszatartó erővel tud rendelkezni egy egyesület. Ezek azok a stratégiai célok, amiket nekünk meg kell fogalmazni és kőkeményen végigverni, hogy legyen megtartó ereje a futballnak Nagykanizsán, a felnőtt csapatnak, ezért minél magasabb osztályba kellene képviseltetni magát. Nem titkolt célunk nekünk is, hogy rövid középtávon azért egy NB2-be jó lenne feljutni. Nyilván ennek mint az infrastruktúra, mint az anyagiak azért komoly hátrányai, és a játékos tudás is persze kell, hogy párosuljon, de talán ez a legkönnyebben abszolválható a mai világban.
Te hogy kerültél a focihoz és ebbe a pozícióba?
Elsősként a Latilla iskola sporttagozatába kezdtem el a tanulmányaimat, és atléta voltam, nem focista. Nem is szerettem a focistákat, mert nem mehettünk át a füves pályán, csak körbe a salakon, de ez egy történelem. 17 évesen kezdtem el focizni, de valahol mindig közelebb állt hozzám a kispályás foci, és ott 89-től a tip-top színeibe focizok a mai napig, és nagyon-nagyon nagy élményt adott. És nyilván ez mellett még nagypályán is fociztam, csak akkor volt még egy szabály, hogy megyei felett nem lehetett kispályán focizni, úgyhogy így a Vasud vagy az Olajbányász akkori hívását vissza is utasítottam ez miatt, de talán lehet, hogy képességeim miatt is. És Horvátországban fociztam Miklósva után, ott is fejeztem be a nagypályát, úgyhogy így a baráti kör, kapcsolati kör nagyjából adott volt foci Berken belül, és Kovács Tamás, Zsirai Robert, mint szülők élesztették egyébként újra, én úgy tudom, 14 év után a felnőtt labdarúgást, hiszen a gyerekeik is ott játszottak az utánpótlásba, és az ő megkeresésükre vállaltam el ennek a remek feladatnak, nagy kihívásnak a betöltését, ami tényleg nem egyszerű.
Egyébként mit gondolsz arról, ha lenne Nagykanizsán sporttagozatos osztály? Az segíthetne nem csak a focin, hanem egyáltalán ugye a sport utánpótláson?
Én kezdeményeztem még a sportiskola osztály indítását. Ugye, hogyha ez egy ráépülő rendszerű képzés lenne, tájékoztatok, nagyon sok mindennek kellene megfelelni, nagyon sok előkészületet kívánna, körülbelül 2 év múlva indulna el. Tehát ezt el lehetne indítani, de hogyha ugye az elsőtől ráépülő rendszerrel indulna el, akkor ez nagyon-nagyon hosszú idő. Amit hiányolok még a sportiskola mellett, az atlétika szakosztály, és nem haza beszélve, de szerintem egy futóiskola, egy atlétikai képzés, mozgás, koordináció, akár a kézilabda, vízilabda, kosárlabda, minden sportágnak az alapja, és ez nagyon-nagyon sajnálatos, hogy nincs. Tehát így ez a sportiskola indítás úgymond egyelőre elmaradt. Kicsit ezt is hiányolom például a fociba, hogy elmúlt az a 14 év, hogy nem tudsz odaállítani most egy olyan példaképet a közelmúltból a gyerekek elé, aki mondjuk példaként ott lebegne előtte, és ő is olyan szeretne lenni. Ahogy mondtam, ebben a kis mikrokörnyezetünkbe nem ártana olyan példaértékű sportolóknak a jelenléte, akik ebbe tudnának segíteni a klub márkaépítésben.
Ugye él az a sztereotípia futballistákkal szemben, hogy ők nem szeretnek olvasni, vagy kevésbé műveltek, tehát nyilván mivel mindent a sportra tesznek föl. Mennyire fontos az, hogy egy futballista, egy játékos mondjuk szeressen olvasni?
Én ezt azért így nem élezném ki a focira. Én azt látom a mi kis mikrokörnyezetünkben, hogy Megyeszékhelyről érkezett focistáink jó része felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A nagykanizsai labdarúgóinknál ez nem mondható így el. És én erre nem vonnék egy olyan következtetést, hogy azok a sportolók a jó focisták, akik nem tanulnak, mert sportoltak, tehát ezt így nem mondanám. Viszont biztos van egy szülői háttér is, főleg manapság, hiszen már olyan versenyhelyzetet teremtenek a gyerekeknek, hogy már nem mindegy, hol kezdi az általános első osztályt, hova kerül, nem érdeklik már a szakmák, hanem mindenki felsőfokú végzettséggel bírjon, akkor hajlamosak arra, hogy a tanulás mellett nem fér be a sport, pedig pont szerintem egy fontos szerepet töltene be a szellemi frissességbe. Az akadémiai képzésben van egyébként, én azt látom, ahogy beszélgetek azon képviselőkkel, akik ebben részt vesznek, vagy edzők, hogy egyedi tanrendben tanulnak, mert nyilván más a versenyeztetési időpontjuk, meg az elfoglaltságuk, vagy az edzésszámuk. Érettségivel végeznének kvázi, de nagyon-nagyon nyögvenyelősen és nagyon sok bukással. Tehát valahol ott nem párosul az a iskolai képzés, amit lehet, hogy otthoni szükpátriában a szülő nem enged így el. IQ azért is fontos, mert én azt látom, hogy már olyan szintet lépett előre a foci az erőléten és a labdaügyességen felül, hogy nagyon komoly videóelemzéseket, taktikai elemeket és variációkat próbálnak megértetni a játékosokkal, és nyilván ehhez kell egy alaptudás, hogy ezt a gyerek megértse és meg is valósítsa a pályán, tehát ez szerintem elengedhetetlen már. Hát, aki meg komolyabb szinten szeretné űzni a sportot, ott meg a nyelv, meg pláne.
Köszönjük szépen, Láncos Attilával beszélgettünk. Bízunk a helyi, hazai foci sikerében. Olvassák el Vlaszák Géza könyveit, érdemes, és itt a könyvtárban mindegyik megtalálható, és majd a harmadik, ami most jelenik meg, az is bizonyára kölcsönözhető lesz. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Ez volt a Halis Podcast. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.